Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Engem a mikrofon eléggé zavar, de majd belejövök, azt a reménységem az. Lux Ferenc vagyok, ennek a farsori gyülekezetnek vagyok. 96 óta a tagja, kor szerint 57 éves, 32 éve a házas a feleségemmel, három most már felnőtt korú gyerekünk van. És amiről most én szeretnék szólni, az a férnek a feladata, felelőssége. Az életünknek az utolsó fél évéről szeretnék néhány gondolatot, eseményt elmondani, és abban talán felmutatni töredékesen, hogy én hogyan igyekeztem, hogyan voltam ebben az időszakban a feleségemért felelős, hogyan voltam az ő őrizője. Amit elmondok, azt megbeszéltem a feleségemmel, akinek ebben a fél évben a betegsége, műtéte, lábadozása volt az az időszak és esemény, ami bennünket formált, az Úr beszélt velünk, és alakított bennünket. És ez a fél év a tavaly szeptemberben egy csendes héttel kezdődött, ahol a krónikák könyveiből és a királyok könyveiből Ezékiás királynak a életével foglalkoztunk. Ezékiás volt az, aki annak idején a reform király volt, visszatért atyái hitéhez, a áldozóhalmokat lerontotta, a bálványidvánlás kultuszát megszüntette, megkiszította a templomot, és őről mondja azt az ige, hogy ő mindent úgy tett, ahogy Mózes törvényében az megvan írva. És két ige szakaszt említek most, és olvasok fel, ami nagyon fontossá vált későbbiekben számunkra. Az első az, amikor Ezékiásnak ez a reform időszaka után egy külső fenyegetés támadás érkezett az asszír birodalom képében, ami rettenetes kegyetlenséggel hódították a környező népeket. Júda már tapasztalhatta évtizedekkel korábban Izrael kapcsán, hogy milyen kegyetlenség, milyen pusztító hatalom, és ez most elérkezett hozzájuk is. És ez konkrétan Ezékiás számára a hadsereg mellett a Szanherib király által megküldött levélben testesült meg. És ezt mondja a 2 Királyok 19 erről, hogy Ezékiás átvette a levelet a követek kezéből, és elolvasta. Majd fölment az Úr házába, és kiterítette azt Ezékiás az Úr előtt. A másik ige szakasz pedig egy később időszakban szól Ezékiásról, és így szól. Abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett. Érzélyes proféta Ámosz fia elment hozzá, és ezt mondta neki, így szól az Úr, rendelkezz házadról, mert meghalsz, nem maradsz életben. Ezékiás erre a fal felé fordult, és így imádkozott az Úrhoz. Ó Uram, ne feledkezz meg arról, hogy én hűségesen és tiszta szívvel jártam színed előtt, és azt tettem, amit jónak látsz. És Ezékiás keservesen sírt. És ilyes még a palota belső udvarát sem hagyta el, amikor így szólt hozzá az Úr igéje. Menj vissza, és mondd meg Ezékiásnak, népen fejedelmének. Így szól az Úr ősatyádnak, Dávidnak Istene. Meghallgattam imádságodat, láttam, hogy könnyeztél. Meggyógyítalak, három nap múlva már fölmehetsz az Úr házába. Megtoldom napjaidat még 15 évvel. Asszíria királyának a kezéből pedig kiszabadítalak téged, meg ezt a várost. Pajzsa leszek ennek a városnak. Önmagamért és az én szolgámért, Dávidért. Majd visszaérkeztünk a csendes hétről, és a rákövetkező napon igazából minden különösebb előzmény nélkül a feleségemnek egy köhögése után egy vércsomó maradt a zsebkendőjén. És a sürgősségi kivizsgálás végén a orvos összegző azt javasolta, hogy azonnal feküdjön be a feleségem kivizsgálásra. És a kivizsgálás harmadik napján meglett a gyors diagnózis, hogy a jobboldali tüdő hörgői között a levegő átjárhatóságát szűkítő rákos daganat van. A feleségemet ezek napokban mindenhova elkísértem, és részt vettem az orvosokkal, vagy ott beszélgetésen és a döntésekben. És ezután hét nappal már föntaláltuk magunkat a Korányi Kórháznak a Melkas sebészetén, ahol a tüdő tükrözéssel a hörgőjén feltárták azt a daganatot, amelyiknek a eltávolítása csak műtéttel lehetett, és ennek az időpontját beszéltük meg. Ott az is pontosításra került, hogy ez a daganat olyan helyezkedésű, hogy az egész jobboldali tüdejét el kellett távolítani. Csak így lehet ezt megoldani, annak ellenére, hogy a tüdőszövet maga az épp volt. És amikor ezután volt, amikor ezt a sebész ezt kimondta, megbeszéltük az időpontot, csak akkor volt igazából erőnk, időnk vagy lélek jelenlétünk ezzel a hírrel, ennek a valóságával szembesülni, és bizony mi is megrendültünk és sírtunk. És ezért olvastam el ezeket az igéket, mert előtt ezt kaptuk, hogy ezeket, amit olvashattunk, amiről beszélgethettünk, amit tanulmányozhattunk, akkor elinkadta, vagy eszünkbe jutott, vagy ott lettek. De ott voltak, és ezek az igék ránk is vonatkoznak, és mi a kórház folyosóján összekapaszkodva, sírva remegve álltunk az Úrra, és mi is kiterítettük a helyzetünket ő eléje. És ebben az imádságban, ebben a leborulásban adott az Úr nekünk erőt, hogy ezzel a helyzettel, ezenek a valóságával haza tudjunk menni, majd a gyerekeinket és a feleségem szüleit is tájékoztassuk ezekről a nekik megfelelő módon. Tudtuk, hogy a műtétnek vannak kockázatai, de hát akkor úgy láttuk, hogy a teljes gyógyulás reménysége az erőt ad minden fájdalom leküzéséhez az Úr által. És itt volt az a időszak, amikor a műtétre készülődtünk, amiről Lajos is beszélt, az imádság, a látogatás. És ahogy nekünk is vannak közeli lelki testvéreink, nagyon közeliek, és akik előtt mi is úgy élhetünk, hogy előttük is nyitott az életünk, és ez a fájdalmunk, ez a félelmünk, aggodalmunk is nyitott volt, és tudtunk velük együtt imádságban az Úr elé állni, hálát adni az addig megtett időkért, de megvalva, hogy csak ő benne bízunk ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Aztán jött a maga a műtét, ami egy 3 órás hosszú műtét volt, és ez a jobb oldalon azt jelentette egy 20 centis vágás a bordák között, ahol a tűrőt el kellett távolítani, és a csonkolást meg kellett tenni. A műtét után, 5 percre délután láthattam a feleségemet, aki a betegség előtt gyakorlatilag egy duracellnyusziként eleven mozgó, sportos valaki, és ott a kórházi ágyon, az intenzíven kicsi volt, megviselt, és a fájdalomcsillapítók ellenére, és neki kellett ezeket a terveket elhordoznia. És hiába voltak mellette nagyon-nagyon figyelmes Kárpátaljáról származó ápolók, ezt mégis ő egyedül szenvedte, és én ezt nem tudtam tőle átvenni, pedig nagyon szerettem volna. És ebben az 5 percben kellett volna nekem valamilyen módon számára bíztatást, erőt adni, és nem kimutatni az érte való aggodalmat, és akkor én csak annyit tudtam mondani neki, hogy küzdködve sok mindennel, hogy az Úr megállt az ő szolgáló leánya mellett. És ő is így gondolta, erre tudott csak bólogatni, mert így tapasztalta is meg, de beszélni még nem tudott, sírni pedig egyikünk sem, mert a másik miatt. És amikor ezeket úgy most végig gondoltam, akkor értettem meg, hogy egy kicsivel jobban megértem az atya fájdalmát, amikor a fiát testvérkínoknak kellett átadnia az én bűnömért. És akkor került hozzám valamennyivel közelebb, hogy mekkora az a szeretet, amit az atya irántam is érez, hogyha erre a végtelen a kereszt fájdalmára Jézus Krisztus adatta. Aztán a következő napokban, hogy az Úr felépítette feleségemet, már tudtunk együtt is röviden, majd hosszabban imádkozni. Hát ő volt a rövidebb, mert fájdalmas volt számára a beszéd, a levegővétel, a köhögés. Én hosszabban aztán, és ez alakult, és napról napra ezt tudtuk gyakorolni. Hát a kórházi látogatások után pedig otthon a gyerekeinket, és Évának a szüleit is tájékoztatnom kellett ezekről. És ezekben is ott van az a felelősség, hogy hogyan vagyok ilyen szituációban őrizője a gyermekeimnek, és mi a felelősségem velük szemben, Éva szüleivel szemben. Mit, mikor, hogyan kell elmondanom. Amit elmondok, az amit az építi őket, vagy esetleg túl sokat részletet mondok el, amire nem felkészítettek még. Hát nyilvánvaló a gyerekeink is aggódnak az édesanyjukért, Éva szülei a lányukért, és az bizony be kellett számolnom ezekről, de mindenkor bíztatva és reménységet mutatva. És ez nagyon fontos része volt ennek az időszaknak, hogy az emberi túlsakodás, hogy a gyerekeimnek mit kell ilyenkor tenni. Eltakarni előlük, amikor is az édesanyjukat látni, vagy hogyan, hiszen az életünknek a része az, hogy hazamehetünk, valamilyen testi problémáink lesznek, és hogyha Isten akarata szerint, akkor már gyermekeink lesznek a mi gyámolítóink, vagy látni fogják a fizikai elesettségünket, fájdalmainkat. Nekik kell majd megemelni bennünket, amikor mi tehetetlenek leszünk. Tehát nem lehetett, nem is volt szabad, nem volt volna helyes. Felelőtlenség lett volna tőlük mindent eltitkolni. Így aztán már, amikor a intenzív osztályról 3 nap után visszakerült a sebészetre, akkor ez a látogatásról is kellett döntenem, hogy mikor. És amikor már láttam, hogy a feleségemnek már a zuhanyozás nem okoz nagy, önálló zuhanyozás már nem okoz nagy problémát, akkor már eljöttek a gyerekeink, aztán eljöttek Éva szülei, hogy ne a fájdalmaktól meggörnyedő, vagy köhögéstől elfúló hangú édesanyát, vagy leányukat lássák, hanem azt, aki ugyan beteg, de már láthatják, hogy kezd felépülni. És az is nagyon jó volt, hogy amikor Éva szüleivel elmehettem, akkor az ő húga is eljött velünk, és jó volt megélni, hogy akkor ők 4-en vannak, én pedig ott lehettem egy kicsit háttérben, és ez nagyon jó volt. Aztán, amikor a feleségem tovább erősödött, már átkerülve a mellkassebészetre, a rehabilitációs osztályra, akkor addig így látogatási tilalmat is feloldhattam, pedig nem engedtem látogatni másokkal, hogy addig úgy éreztem, hogy egyfajta pihenés kell neki, meg a méltóságára is kellett figyelnem, hogy milyen képet láthatnak mások. És utána arra is kellett figyelnem, hogy bizony a feleségem testi erősödéséhez a lelkének az erősödése is kell, amikor már a fájdalmak kínjából kikerülve, már neki azra is szüksége van, hogy másokkal is találkozzon, beszéljen. És akkor elkezdődhetek a látogatások is. Aztán jött a hosszabb rehabilitációs időszak, és ennek során jöttek újabb feladatok, mivel nem csak a családok, közelebbi barátok, testvérek érdeklődnek, hanem a gyülekezet nagy családjából is érdeklődnek iránta. Tehát a mobiltelefon korszakában élünk, és a testvérek tényleg szeretetből elkezdték hívatni a feleségemet a műtét után 3-5 nappal, hogy Évikém, hallottam, hogy kórházban van ez, meg mi van veled, mesélj, hogy vagy. Ő pedig a fél tüdejével, a fájdalmával próbált, és a köhögés rohamaival közközben próbált beszélni. És abban megint volt egy pont, amikor megint ezt a fajta védőfalat föl kellett építenem, hogy most neki ez túl nagy fizikai teher, és egyrészt meg kellett beszélnem a feleségemmel, hogy ne vegye fel a telefonokat. Én esténként ott vagyok, megbeszéljük, hogy kik hívták, én azokat vissza fogom hívni, és tájékozni fogom őket. De másrészt pedig a testvérek fele is kellett természetesen hírlással lenni. Hát elkezdődött a kör SMS-ek és a kör e-maileknek a korszaka, akkor beszámoltam, hogy aktuálisan hogy van, milyen időszak következik, de azt is megkértem az SMS-ekben, e-mailben, hogy őt ne hívogassák jelenleg, majd hívható lesz, erről külön adunk értesítést. Aztán ezt tovább folytattuk, mindaddig, ameddig igazából vissza nem tudott térni a kórház, a otthoni pihenésből a gyülekezeti közösségbe. És ez nem csak ezek az értesítéseket, nem csak telefonban kellett megtennem, hanem volt, aki személyesen is megkezdett valakikkel beszélnem, hogy minek mikor van az ideje, és hát nem kell napközben akár többször felhívni, mert kifárasztja ezeket. Ennek is elmúlt a ideje, amikor már ez a beszéd nem akadott számára problémát, és már egyre több látogatót is tudtunk fogadni az otthonunkban. És még egy töredéket szeretnék elmondani ebből az időszakból, ez a bevezető állítatban hallottam, hogy az átvállalt felelősség. A műtét után eljött az az idő, amikor a kemo kezelés is előkerült, ennek az orvosok javasolták. Ugyanakkor tisztában voltunk fel, hogy amilyen típusú daraganat a feleségemnek van, erre a kemosztatikus szerek nem használnak. És ott és megtapasztaltuk, hogy testvérek vagy orvosok, és hiszük, hogy a legnagyobb szeretettel, tehát a legőszintébb testvéri indulatukkal és a szakmai tapasztalatukkal tanácsoltak bennünket, és mégis ott voltunk ketten a feleségemmel, hogy nekünk kell végül is erre vagy arra eldönteni, elfogadni a kemokezelést, vagy pedig elutasítani ezt a kezelést. És amikor azt hittük, hogy a műtétre készülés, meg a műtét után az volt talán életünknek a legnehezebb időszaka, akkor azt értük meg, hogy nem. Az még van valami, mert ebben a döntésben, hogy kemó igen vagy nem, annak az összes következményével, a testi fájdalmakkal, rosszul léttel, a kemónak a hajkihullás okozó következményével, amit férfi azt hiszem nem fog fel annak a mélysége, annak a dolgait, hogy ez egy nő számára mit jelent, ennek a vállalása. És ebben a helyzetben döntenünk kellett, és nem volt, és azt értük meg, hogy nincsen bölcsességünk, nincsen tudásunk, és nem tudunk igazából dönteni. És ezt a helyzetet is otthon több alkalommal imádságba is odavittük az Úr elé. És azt a tanácsot is kaptuk igazából, hogy mi nagyon sokat segített, hogy a békesség, hogy melyik út mellett van, melyik úttól van békességetek. És a hosszas túlsakodás után azt értettük meg, hogy a kemó kezelés elfogadása és a sugárkezelés elfogadása mellett van békességünk. Nem azért, mert értjük, vagy jónak gondoljuk, hanem csak azért, mert ebben volt békességünk. És ebben a szituációban éltük meg azt, hogy lehet, hogy úgymond rossz döntést hoztunk, vagy emberileg nézve lehet, hogy a döntésünk nem észszerű, vagy valamilyen, de ebben éltük meg azt, hogy mi ezt akkor az Úrra tudtuk bízni, és elfogadni mindazt, ami ezek után, ezen a úton, amit elindulhatunk, az történik velünk, mert hiába gondolok én bármit, csak az történik velünk, amit az Úr akar, és ez nekünk jó lesz. És ebben a nagyon nehéz szituációban valami olyasmit értettünk meg, hogy egyfajta értelemben, és testvérek értsétek jól, hogy nem tudunk rossz döntést hozni, hogyha az Úrra bízzuk magunkat. És ez nagyon felszabadító volt, hogy ennek, és ahogy délőtt hallottam, akkor értettem meg, hogy itt is számunkra megjelent az átvállalt felelősség, aki hordoz bennünket, az az Úr. És hát beszélek most is fájdalom, nehézség, meg döntések, és csak erről szólt ez a fél év, vagy hogyan van, és néhány töredéket akarok még elmondani, ami az öröm, meg az ajándék. Az egyik ez az esti imádságoknak a megjelenése az életünkben. Tehát évek óta mondjuk, tesszük, imádkozunk, reggel igét olvasunk, és mégis, amikor jött a kemó rosszulétnek az ideje, és a félelem, hogy éjszaka mi lesz, akkor azt kaptuk, vagy lett, hogy amikor lefeküdtünk, és az ébrenlétünknek az utolsó tudatos részében az Úrhoz fordultunk imádságban, hálát adva az egész napi megtartatásért, mert hiszen keresztül vitt, mert hiszen erőt adott a fájdalomnak, a rosszulétnek az elviseléséhez, és hát tőle kértük azt is, hogy az éjszakát is ő tudja engem akár felébreszteni, hogyha a feleségem rosszul lesz, őt indítani arra, hogy szóljon, és azt értjük meg, hogy az éjszakák rosszulét nélkül telhettek el, és azóta ezt gyakorolhatjuk, hogy ezt újra olyan jó kimondani, hogy a napi ébrenlét utolsó tudatos részében az Úrhoz fordulni. Enélkül ezt sem gyakorolhattuk volna, enélkül a betegség nélkül. A másik ilyen pedig az a karácsony. Az első kemó után, rossz előtte után, 18. környéken a feleségem már jól volt. Nyilván föl sem merült bennünk, hogy az év, a szokásos karácsonyi, most megtegyük a karácsonyi bevásárlás sürgölődést. És akkor beszélgettünk arról, hogy már évek óta szenvedünk attól, hogy igazából nem tudjuk a karácsonyt olyan békességben tölteni, amit szeretnénk. Akartuk, de mindig gyengék voltunk hozzá valamilyen értelemben. És most ez a rettenetesnek mondott helyzet mégis megadta, hogy mindent félretettünk, és azokban az estékben csak ültünk, ott beszélgettünk, igehirdetéseket hallgattunk, zenét hallgattunk, csendben voltunk. Adventünk volt, ajándékot kaptunk. Még egy ilyen apró mozzanat. A munkahelyünkkel mind a ketten évekkel ezelőtt már kollégáknak bizonyságot tettünk, hogy Jézus Krisztusban új életet kaptunk, és hát úgy vártuk természetesen, hogy majd megmozdulnak az én szavamra, valami lesz. Elteltek évek, és hát semmi. És most ezeknek a kollégáknak, akikre úgy éreztük, hogy tartozik, beszámoltam én is, meg Éva is a saját kollégáinak a betegségéről. És aztán mind a ketten kaptunk egy-egy hírt, hogy imádkoznak Istenhez Éva miatt. És azzal fejezem be, hogy ismét felolvasnám a 2 Királyok 20-nak a 6. versét, ahol Isten azt mondja Ezékiásnak, azt mondta nekünk, megtoldom napjaidat még 15 évvel. Asszíria királyának a kezéből pedig kiszabadítalak téged meg ezt a várost. Pajzsa leszek ennek a városnak önmagamért, és az én szolgámért, Dávidért. És a Dávid fiáért, Jézus Krisztusért. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Van, aki értünk közben jár, ő ezt a felelősséget soha nem tette le, soha nem hagyja abba, áldott legyen érte, ebből élünk. A mennyben fenn a trónusnál énekeljük ezt az éneket. 648-as ének.